inkább könyvecske, azaz libellus, ahogy a címmel írtam. Több tekintetben is példanélküli a korabeli nyomtatványok között. Először is, ami a szakmán szempontjából a legfontosabb, jelenleg egyetlen példány ismeretes belőle, amelyet az öregedé gyűjteménye őriz. Másodszor az 1600 végén, legvégén Prágában megjelen nyomtatványra sem az 1600-i, sem az 1601. évi prágai nyomtatermékek között nincsen rokona. Akkor ugyanis Prágában magyar szerzőtől magyar témában nem jelent meg nyomtatvány, nem jelent meg publikáció. Talán akkor is egyedi ez a mű, hogy a bibliográfiákon túl nem hivatkoztak rá. Pedig tartalma szerint releváns egykorú történeti munka lehetne az erdélyi fejedelemség, sőt talán Kelet-Közép-Európa egy fontos történeti korszakának vizsgálatához. A latin mű ugyanis Mihály Vitézul, azaz Vitéz Mihály, Moldvai Vajda és az erdélyi nemesség, illetve a nemrég említett Pásta generális 1600. évi erdélyi konfliktusának részletes krónikája. Egészen Mihály Vajda 1600. szeptember 18-án bekövetkezett miriszói vereségéig. Tehát egy 5 hónapot átölelő krónika, illetve történeti munka. Erről a nyomtatványról van szó, egyetlen példány van az ÖMB-ben, és nagy szerencsémre Prágát éppen 1600-ban rajzolták meg, tehát itt jelent meg ez a nyomtatvány, amelyet csak egyetlen példányban ismerünk, és az sem Magyarországon található. A nyomtatvány ráadásul nem teljes, mert az utolsó lapjait, innentől egészen idáig korabeli kézírással pótolták, 17. század elején kézírás, tehát már akkor is kevés példány lehetett, illetve elképzelhető, hogy volt még egy mintapéldány, amiből bemásolták a hiányzó oldalakat. A nyomtatvány Prágában jelent meg a német származású és erősen katolikus kötődésű Nikolaus Strauss, van persze cseh neve is, Prága óvárosi nyomdájában. Mégpedig a prágai érsek Zbigniews engedélyével, aki nem más, mint Zbigniew Berka, aki éppen a 15 éves háború korszakában volt egészen haláláig Prága érseke. Könyvtörténeti szempontból is érdekes, hogy miért éppen tőle származik az imprimátur. Rudolf császár ugyanis 1593-ban őt nevezte ki a Prága fő cenzorának, tehát az érsek és a cenzori hivatala megbízása az támogatta egymást. A könyvecske igényes nyomdai cifrákból szerkesztett címlapkeretét nem találta meg az 1600-as évi nyomtatványok között. 6 év múlva viszont a Strauss nyomda ugyanezt a cifrát használja egy másik nagyon fontos kiadvány díszéül, tehát tulajdonképpen megőrizte az 1600-as nyomdai cifrát, amelyel először vagy legalábbis úgy gondolom először ezt a magyarországi történeti munkát, mondhatom azt, hogy magyarországi eredetű nyomtatványt adták ki Prágában. Néhány szóval tényleg csak említve a szerzőről egy pár szót, ő Dalóczi Ferenc, deregnyői, később Dalóczi, később deregnyői, a 17. század elején ugyanis deregnyőnk a birtokot, magyar nemes, aki Bereg Dalóczon innen nem is olyan messze élt, aki ekkor 1600-ban még politikai társadalmi karrierjének a leges legelején áll. Bereg Dalóczi birtokán élő, ifjú nőtlen nemes, Bécsben a jezsuita gimnázium tanulójaként katolizált, és már ismert kormányzati körökben, mégpedig azért, mert 1598-tól itt a közeli Peregrinus-i udvarházában jezsuita missziót fogad, és emiatt komoly konfliktusokat gerjeszt, persze nem az udvarral, hanem a saját jobbágyaival és egyáltalán a beregi protestáns környezetében a református lelkészt is elzavarja, és próbál ismét katolikus plébániát felállítani Beregdalócon. Nemrég restaurálták a gyönyörű Beregdalóci templomot, amelyik református, tehát igazán Dalóczy Ferencnek nem sikerült a plébánia hosszú távú felállítása. A mű kéziratát szerzője 1600. október 3-án fejezte be a leleszi prépostságban. És Nagrágyi vagy Nábrágyi Demeter erdélyi püspöknek és erdélyi kancellárnak ajánlotta, akiről tudjuk, hogy ekkorra 1600 őszére már ott hagyta néhány vajda erdélyi udvarát és szolgálatát, akinek egyébként kancellárja is volt, sőt a gyalui várkastélyban berendezett püspöki székhelyét is, és 1600 decemberében Prágában tűnik fel, hogy a császári udvarban a további sorsáról döntsenek. Ugyanakkor egészen biztos, azért is jött Prágába, hogy a bonyolult erdélyi helyzetről tájékoztassa az uralkodót. Nábrágyi egyébként leleszi prépost is volt, nem 1600-ban, mert akkor tudják, hogy ki volt a prépost, Verantis Faustus. Tehát korábban leleszi prépost is volt, a 16. század utolsó harmadától ugyanis a szerzetesek elhagyták Leleszt, nem sokára két napon is személyesen hát, tájékozódott majd ott. Elhagyták a konventet, és a prépostság uradalmával együtt világi kézbe került, így lehetett a püspök is leleszi prépost. Sőt, 1596 végéig még az egritáptalan is egy ideig leleszen telepedett le. Tehát tulajdonképpen ennek a protestáns vidéknek, ennek a református vidéknek egy nagyon fontos katolikus központja, sőt, hát ha a templomot, a prépostsági templomot veszük, akkor egy panteonja a leleszi templom és a leleszi prépostság, még akkor is, amikor már szerzetesek rendelnek itt. A kézirat Prágáig tartó feltételezett útja hihetetlenül izgalmas, hiszen 1600. szeptember 18-án a Nagyenyed melletti Miliszlón lezajlott csata kimenetelét még tartalmazza a szöveg, és szerzője két hét múlva már azért Nagyenyedtől egy kicsit távolabb leleszen fejezi be a kéziratot, és még ugyanebben az évben, feltehetően decemberben, vagy az évnek a tényleg a leges legvégén már megjelenik a prágai óvárosi nyomdában. Tehát Miliszlóról még olvasunk, és 1600-as évszámmal már a nyomtatvány is megjelenik Prágában. Van okunk feltételezni, hogy maga Nábrágyi viszi magával az 1600. október elején leírt kéziratot, amelynek prágai sorsa, ha lehet, még furcsább vagy izgalmasabb, mint az az út, ahogy a kézirat Prágáig eljut. Dalóczy kéziratát ugye nem Nábrágyi adja nyomdába, hanem a saját üzleti ügyeiben, tehát privátim, éppen a prágai udvarnál tartózkodó Szokoly vagy Szokoly Péter, az ismert Szokoly Miklós szerzőmozgó unokaöccse, aki éppen a nagyhatalmú homonnai druetekkel komoly pereket folytat, egyébként a tét a terebesi uradalom, és a pereskedés miatt, gondolom nem kevés pénzzel, megjelenik a császárváron, városban, második Rudolf udvarában, hogy a döntéshozókat a drugetekkel folytatott perben maga felé fordítsa. A kézzel a történetét maga Szokoli meséli el a lektori szalonteremben. Azt mondja, Prágában véletlenül látta meg a kéziratot, egyébként Náprágyi és a Szokoli család ismerte egymást, tehát valószínűleg a Péternek sem volt hát ismeretlen az Erdélyt hát kényszerűen elhagyó Náprágyi. 1601. januárjában magát a katolikus püspökséget és az Erdélyi országgyűlést is megszünteti. És amikor hozzájutott a szöveg szerint a kézirat, olyan fontosnak ítélte, hogy a saját költségét kinyomtatta, mégpedig azért, hogy minél többen értesüljenek a tartalmáról, tehát hogy mi történik éppen ekkor Erdélyben, amely tulajdonképpen a Habsburgoknak is egy lehetséges hát felségterülete volt. A kézirat ritkasága több kérdést is felvett, biztos, hogy kis példányszámban jelent meg. Gondolom, már most a példányszámról hallott előadás után még ebben sem vagyunk biztos. Így recepciója is igen kérdéses. Már kérdéses volt mindaddig, amíg észre nem vettem, hogy Tarlóczy Ferenc több 17. századi történetíró kollégája is merített az ő szövegéből. Igaz, hát persze a forrás megjelölése nélkül, mert nagyon komoly hagyományai vannak Magyarországon. Somogyi Ambrus egészen 1800-ig kéziratban maradt, és úgy terjedt művébe, szinte Tarlóczy egész munkáját átveszi, szóról szóra, a latint a latinba. Átemeli. Kérdés, hogy ezt a nyomtatványt használta-e, aminek teljes példányát ma sem is ismerjük, vagy pedig valamiféle kéziratot. És éppen ezért Tarlóczyt, bármint hogy Similiánus által, már magyarul is olvashatjuk. Tehát róla ugye nem beszélünk, de a szövege az lassan már magyarul is ismert. Azt már tudós kollégáink kutatásában tudjuk, hogy Somogyi Ambrus kéziratban terjedt Erdély története erősen ismét csak megihlette Betlen Farkast, aki egész bekezdéseket kölcsönöz Similiánustól. Ráadásul az ő műve, tudjuk a Keresdi Várkastély éppen a kiadása létrehozott nyomdájában, meg is jelent, és bár hivatkozik Somogyi Ambrusra, említi művében a nevét, természetesen arra már nem utal, hogy Somogyi szövegei változatlan formában veszi át a művébe. Arról pedig végképp senki nem tudott mostanáig, hogy az 1600. évre vonatkozó szövegek eredetileg nem is Somogyi Ambrustól, akire nem hivatkozik, hanem magától Tarlóczytól valók. Ami ugye most már szintén olvasható magyarul. Hogy mi a fentiekből a tanulság legrégül? Nos, talán az, hogy néha érdemes olyan nyomtatványt is elolvasni, amely csak egyetlen példányban ismeretes, ráadásul olyan szerzőtől, aki igazán nem is tartalmaz a rész literária kárnyja. Köszönöm a figyelmet!